vannak azok a fajta emberek, akik úgy első körben is már olyan kis viccesek, úgy elengednek egy-egy poént a másikkal kapcsolatban, puszta jó szándékból, ugratásból, ami már talán az elején sem annyira esik jól az embernek, de valahogy a kapcsolatok alakulásának sodrása úgy görgeti magával ezeket a dolgokat. De például lehetnek ezek is jelek, hogy ha már most ilyen élesen vicces, vagy karcosan vicces a másik, akkor lehet, hogy később meg, amikor még közelebb leszünk hozzá, még több mindent meg fog magának engedni?
Ahogy az elején is mondtam, a kapcsolat elején azért ez még annyira nem látszik. Tehát, hogy nagyon pozitív képet tud magáról festeni a bántalmazó. Ugye van egy olyan tévhit, hogy ez csak az alacsony iskolázottságúak között fordul elő, pedig nem. Nagyon is intelligens, iskolázott emberek is belekerülhetnek ebbe a helyzetbe. Tehát, hogy ők nagyon szép képet festenek magukról az elején. Még örül is a másik, hogy micsoda parti, milyen jól szituált, okos, kedves ember a párom, és hogy csak később válik ez, és még akkor is azt mondanám, hogy még később se feltétlenül válik ez egyértelművé, hogy bántalmazó a kapcsolat. Sokszor úgy fordulnak szakemberhez a bántalmazottak, hogy teljesen más problémával jelentkeznek, és aztán menet közben derül ki, hogy hoppá, hát ők bántalmazó kapcsolatban élnek.
Biztosan mindenkinek más a határ, biztosan mindenkinek máshol van a léc. Meddig érdemes azért még hagyni elmenni ezeket a dolgokat? Tehát egy-egy ilyen viccesnek szánt megjegyzés, egy-egy ilyen humoros ledegradálás, anélkül, hogy egyébként továbbfajulna a dolog, az még vajon belefér? Hogy ugratja egyik a másikat? De vajon meddig ugratás az ugratás is? Amíg nem fáj nagyon? Nem talál bele az embernek a lelkébe? Újra meg újra?
Ketté választanám akkor ezt, hogy meddig szabad tűrni a verbális, illetve a fizikai agresszió kapcsán. A fizikai agressziónál kimondottan azt mondanám, hogy nincsen az a helyzet, tehát hogy nincs joga senkinek a másikra kezet emelni. Tehát, hogy már az első pofonnak figyelmeztető jelnek kell lennie, és akár már abban a pillanatban érdemes segítséget kérni. A másik a szóbeli agresszió esetén, vagy szóbeli bántalmazás esetén, ott is ugye minél hamarabb érdemes észrevenni, hogy jaj, itt gond van. Ugye az ember még amikor nagyon nem megy bele ebbe a helyzetbe, és még nincsen darabokra hullva az önbecsülése, talán még könnyebben fel tud lépni. Ugye itt nagyon fontos lenne az, hogy jelezzük a másik felé, hogy észrevettük, megértjük az érzelmeit. Erre kifejezzük, hogy mi a saját érzelmünk, meghúzzuk a határt, hogy mi az, amit szabad, illetve nem, illetve meg tudjuk fogalmazni azt a kérést, hogy mit szeretnénk a másiktól, ugye együttműködést elvárva. Ehhez nagyon jó, hogyha az ember ismeri az asszertív kommunikációt, és talán ezzel eredményt érhet el. Nagyon következetesnek kell lenni hozzá, hogy az ember ki tudjon ezért állni, és tudja kérni azt, hogy vele így nem lehet kommunikálni.
Azt mondod, hogy sokan kerülnek abba a helyzetbe, hogy nem mernek segítséget kérni, vagy amikor segítséget kérnek, akkor úgy nem hiszik el nekik, vagy azt gondolják, hogy csak úgy eltúlozza a dolgot, vagy csak érzékeny, vagy bosszút akar állni a másikon. Pláne szokott ez például válás esetében előfordulni, amikor mondjuk gyerek is van, és akkor mondjuk anya észreveszi azt, hogy a gyereket is bántja, az apa, ő vele is más, tehát hogy máshogyan viselkedik, akár a kapcsolat is pont emiatt ment tönkre, mert bántotta valamilyen szinten ugye az édesanyját is, akár a gyereket is, vagy csak az édesanyját, az apa, és akkor jön ez, hogy jaj, mert ellene akarja nevelni a gyereket. Mennyire nehéz ezeket a bántalmazásokat például bebizonyítani? Nem arra gondolok, amikor ez annyira eldurvul, hogy tényleg orvosi látleletek tömkelegét lehet lepakolni az asztalra, hanem mondjuk a szóbeli bántásokat.
Nehéz kérdés, mert hogy tudná valaki a szóbeli bántást bizonyítani? Nagyon nem tudja. Általában egyébként a környezet hamarabb felfigyel rá, mint az, aki benne van a kapcsolatban, mert ugye rossz hallani azt, ahogy egy ilyen bántalmazó beszélni tud a társával. Volt nekem ilyen esetem teljesen magánéletbeli például, amikor az egyik barátnőm, ezt el voltam képedve, hogy tudott vele a férje beszélni, és tűrte. És egyébként a szakmai életében egy sikeres, határozott nő volt, és mihelyt bekerült a párkapcsolati közegbe, onnantól kezdve áldozattá vált, és hagyta, hogy a férje ez így viselkedjen vele. Nagyon nehéz egy bántalmazó kapcsolatból kilépni. Méghozzá azért, mert ahogy mondtam, ugye ez egy ciklikus helyzet, és sokszor ugye ott a szeretet, és ezzel a szeretettel kimagyarázza a sérelmeket, a bántást magában az ember, azért tűri el, hogy utána majd szeretetet fog kapni a másiktól. Mindig hisznek abban, hogy meg tud változni a másik, mert hát alapvetően jó ember ő, és csak a környezete tehet arról, hogy így viselkedik. Ugye ezt úgy is nevezzük, hogy szinte hasít, abszolút külső okokkal magyarázza a társa agresszív viselkedését, és egyébként meg ugye ő egy szerető, jó ember. Mentségeket keresnek nekik. Egyébként pont a gyerek, amit mondtál, hogy nagyon gyakran pont a gyerek miatt maradnak benne a nők egy ilyen bántalmazó kapcsolatban, mert hogy a biztonságot keresik, az anyagi biztonságot keresik a gyereknek, főleg, hogyha csak őket bántja ugye a férj, és a gyereket nem. Tehát, hogy nagyon nehéz ebből kilépni, illetve van még egy olyan dolog, ami megakadályozza, vagy nagyon rossz hatású, hogy sajnos jellemző a társadalmunkra az áldozathibáztatás. Hogy nagyon gyakran azt mondják, hogy hát ő is tehet arról, ami vele megtörtént. Hogy biztos ő viselkedett úgy, mert hogy egyébként ez egy milyen rendes ember, nem csinálna ilyet, biztos megérdemli. Tehát, hogy emiatt, a szégyen miatt is nehéz ezt felvállalni és kilépni egy ilyen kapcsolatból.
Nagyon érdekes, én mindig ugyan elképedve nézem például azokat a, és akkor megint visszalépek egy picit a sztárok életébe, mert ugye azért általában nyitott könyv sokaknak az élete, hogy egészen nyugodtan belemennek olyan emberekkel párkapcsolatokba, akikről egyébként korábban mondjuk az a hír járta, hogy eljárt a kezük, vagy hogy durvák voltak. És vajon ezekben az emberekben nincs meg a félelem, hogyha a másikkal is olyan volt, akkor talán én is így járhatok? Ez az egyik kérdésem. A másik pedig az, hogy meg lehet ebből egyébként valamilyen szinten gyógyulni? Vagy ez is csak egy ilyen átmeneti dolog lehet, hogy ha nem jön az a illat, fény, jel, bármi, ami újra előhívja ezeket a dolgokat, vagy ezeket a reakciókat, vagy megoldási képleteket, akkor nem jön-e újra elő. Vagy kell egy indulatkezelési terápia, kell egy önismereti foglalkozás, kell a szakembernek a segítség, és akkor szépen ezt valahol le lehet tenni, és lehet egyébként tiszta lappal indulni egy bántalmazó embernek is egy új kapcsolatba, hogyha kellőképpen odafigyelt magára előtte, vagy dolgozott magával előtte.
Akkor kezdjük a sztároknál. Szóval azért a sztárok világából én úgy vagyok, hogy a fele sem igaz, tehát hogy nem mindig mindent kell elhinni, mert sokszor ugye csak az anyagi haszonszerzés a célja bizonyos híreknek, de hogy lehet az a háttérben mondjuk, ha valaki belemegy egy olyan párkapcsolatba, akiről tudta, hogy agresszív, hogy azt hiszi, hogy majd én megváltoztatom. Tehát ugye ez egy ilyen nagyon gyakori tévhit a kapcsolatoknál, hogy ó, majd a szerelem ereje megváltoztatja. A másik volt biztos olyan, ő váltotta ki belőle, majd én megváltoztatom. Na hát ez az, ami nem működik, tehát hogy nem tudjuk a társunkat megváltoztatni, és nem is a feladatunk, hogy megváltoztassuk a társunkat a párkapcsolatban. A másik része ennek a dolognak, hogy valóban van egyébként olyan, hogy nem mindegyik párkapcsolatában agresszív az illető. Tehát, hogy valahol a párkapcsolati dinamika hozza azt ki, hogy így fogja kezelni a problémákat. A megoldás, hát az nehéz. Ketté bontanám a bántalmazó meg a bántalmazott oldaláról. Ugye legritkább esetben úgy szokott ez történni, hogy a bántalmazó fordul segítségért, általában a bántalmazott keres szakembert, és ahogy az előbb is mondtam, nagyon gyakran teljesen más problémával jelenik meg. Ha fizikai agresszió van, akkor azt szoktuk mondani, hogy abból a kapcsolatból ki kell lépni, menekülni kell. Nyilván itt az első lépés az, hogy egyáltalán fel kell ismerni azt, hogy valaki bántalmazó kapcsolatban él, és tudjon segítséget kérni valakitől, illetve az is nagyon fontos, hogy egyéni terápiába kell kezdeni, ami egyáltalán nem könnyű. Ugye fel kell építeni újra az önbizalmát, az önértékelését, meg kell tanulni az asszertív kommunikációt. Különös nehézsége az egyébként ennek a terápiának, hogy a bántalmazott, a terapeutát nagyon gyakran megmentő szerepbe helyezi, hogy majd ő lesz az, aki kimenti ebből a helyzetből, és amikor rájön, hogy ez nem fog megtörténni, akkor ugye egy újabb csalódást él át, de a valóság az, hogy ugye neki saját magát kell megmentenie. Meg kell élnie azokat az érzelmeit, amit leválasztott magáról ahhoz, hogy el tudja viselni ezt a helyzetet, meg kell érnie a haragot, a fájdalmat ahhoz, hogy gyógyulni tudjon. Amikor valaki azon gondolkodik, hogy kilép egy ilyen kapcsolatból, nagyon fontos, hogy ezt nem szabad a másik orrára kötni. Ugyanis nagyon gyakori, hogy ezt úgy éli meg a bántalmazó, hogy ő elveszti a kontrollt a másik felett, és még fokozottabb agresszióval fog erre válaszolni, és itt jön be megint az, hogy akár halállal is végződhet az eset. A másik oldal, a bántalmazó oldala nagyon komoly terápiát igényel, ahogy az előbb is mondtam, meg kellene tanulni az érzelem kifejezést, meg kellene tanulni a konfliktus kezelést, a dühének a kontrollálását. Tehát ez egy sok összetevős és nehéz feladat, természetesen nem megoldhatatlan.
De ez egy nagyon hosszú út.
Igen, mind a két fél részéről hosszú út, igen.
Nagyon nehéz lehet egy bántalmazó kapcsolat után egyébként bízni újra.
Ez így van. Mindig a korábbi kapcsolataink befolyásolnak bennünket az életünkben. Nem tudjuk 100%-osan magunk mögött hagyni. Ugye tipikus az, mikor valaki felé nyúlnak, hogy megsimogassák és összerezzen, mert előtte ugye nem simogatást kapott, hanem ütést. Tehát, hogy ehhez nagyon komoly terápiára van szükség, hogy fel tudja dolgozni, és sikeres, boldog párkapcsolatot tudjon később folytatni.
Neked a praxisodban volt jó példa, amikor sikerült egy ilyen bántalmazó kapcsolatot mondjuk megoldani, vagy békében elválni? Nagyobb lenyomatok nélkül?
Nem fordultak hozzám még ilyen problémával, hogy bántalmazó kapcsolat, illetve egy olyan esetem volt, amikor egyéni terápiában jött hozzám a kliens, és ő mesélte el, hogy a férje is jár külön terápiára, és ott a pszichológus azt mondta neki, hogy ő egy bántalmazó kapcsolatban él. De hogy ugye ez megint olyan történet, hogy ez egy félálláspontját látjuk, fogalmunk sincsen a teljes valóságról, tehát hogy nehéz erről így nyilatkozni, hogy ez valóban bántalmazó kapcsolat vagy sem. Amennyire én eddig, vagy a terápia során a hölgyet megismertem, nem úgy tűnik, hogy ez egy bántalmazó kapcsolat lenne. És akkor itt tartanám fontosnak egyébként megjegyezni azt, hogy ugye a köztudatban az él, hogy a férfi a bántalmazó, a hölgy a bántalmazott, viszont ne felejtsük el, hogy ennek az ellenkezője is előfordul. Ritkább, de vannak női bántalmazók is.
Azért reméljük, hogy ebben a műsorban sok olyan ismérvet elmondtunk, ami segíthet felismerni azt, hogy valaki vajon bántalmazó kapcsolatban él, vagy nem, és hogyha igen, akkor milyen segítséget tud, és merhet kérni. Köszönöm szépen, Linda, hogy a rendelkezésünkre álltál, és beszélgethettünk a bántalmazó kapcsolatokról.
Én köszönöm, hogy meghívtál.
Ez is az a fajta téma, ami sajnos kimeríthetetlen, mert hogy annyi példa és annyi oldalról való megközelítése is lehetséges.
Ez így van. Egy biztos, és szerintem ezt érdemes leszögeznünk, hogy senki nem érdemli meg az erőszakot, az ütést, a bántalmazást, tehát ezt nem szabad eltűrni.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatók, van Lindák Linda pszichológussal beszélgettünk a bántalmazó kapcsolatokról. Tartsanak velünk jövő héten is, akkor is szakítunk magunkra időt. További kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő műsorvezető Gábor Vivanda.